nemzetgazdasági érdek, hogy a hazai termesztők a különböző oltalmakkal meg tudják védeni a minőségi magyar borokat. Ebben nyújt segítséget szolgáltatásaival a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, közölte a társaság elnöke. Pomázi Gyula szerint a szervezet 10 olyan oltalmi formát biztosít a hazai borászatoknak, amely valamilyen formában meg tudja védeni az adott terméket, illetve az ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdont. Főleg Ázsiából, illetve az arab területekről érkeznek az Unióba hamis termékek, amelyeket egy neves borpalackjába töltenek, és a címkéket is lemásolják. Ugyanakkor már az átlagos fogyasztó is számtalan visszaélést ki tud szűrni, ha megnézi, hogy az italövegén van-e eredet megjelölés. Andor Attila beszélgetett Pomázi Gyulával.
Azért a sajtótájékoztatón nagyon nagy számokról beszéltek. Az Unióban 800 milliárd forint kár évente a hamisborból, és hogy minden ötödik palack igazából nem az, aminek a legtöbb fogyasztó gondolja. Most itt egy közös uniós fellépésről, vagy magyar specialitásról van szó?
Közös uniós felmérés, alapvetően az Európai Uniónak a szellemi tulajdonnal foglalkozó hivatala, illetve az ott működő hivatali együttműködések eredményeként készített egy olyan jellegű felmérést, amiben az Európai Unió összes tagállamára vonatkozó ilyen jellegű számokat próbálták meg, vagy azokat a jelenségeket próbálták meg számokba önteni, amelyeket lehet mérni a borász területen, vagy a bor területén, mint termékterületen, és ugye azt tapasztalták, hogy a teljes forgalmi értéknek az 5%-át kiteszi az a fajta hamisított terméknagyságrend, ami különböző borászati termékek hamisításával találkozik. És ez a 800 milliárd forintnak megfelelő teljes összeg az európai szintű éves szám, ami ugye gyakorlatilag majdnem azt jelenti, hogy csak a palackozott borot területén is azért majdnem minden ötödik bor ilyen értelemben hamisnak számít, ami tényleg nagyon nagy és nagyon komoly problémákat vet föl, mind a mellett persze, hogy gazdasági károkat okoz, és hát ugye adó oldalon, más oldalon pedig hát nyilván fogyasztói problémákkal is ilyen értelemben találkozunk bőszem.
Azért Olaszország, Franciaország, de Magyarország, ugyanúgy természetesen Spanyolország, hogy csak mondjuk talán a legnagyobb bortermelőket említsük, hogy eddig nem történt hatékonyabb összuniós fellépés?
Történt, meg rendszeresen ezek zajlanak, de úgy látszik, hogy ugye a fogyasztói világ, illetve bizonyos értelemben a bortermelői világ, a szőlészetek, borászatoknak egyre nagyobb érdekeik vannak abban az értelemben, hogy magasabb minőségű és olyan jellegű, ténylegesen valid termékek kerüljenek a piacra, amelyeknek az előállítása és az ehhez kapcsolódó költségek, ilyen értelemben véve aztán a gazdasági hozamok, illetve a gazdasági számítások, amelyek emögött ott vannak, azok valamiféle fajta azért megtérülést mutassanak. Ebbe egy elég komoly szerepet játszott ugye a vírus, elég komoly szerepet játszik az így kialakult gazdasági válság. Mindenki elkezdett azért arra figyelni, hogy amit csinál, az valamilyen formában azért mégiscsak megtérülő legyen. A hamis termékek nagyon komoly károkat okoznak ugye a gazdaságnak különböző szektoraiban, hogyha még ehhez hozzátesszük azt, hogy ezzel jelentősen károsítja magát a szőlészetek, borászatok nagy-nagy munkával előállított termékeit és azokat a technológiákat, amelyeken keresztül előáll egy palackbor, és eljut odáig, hogy kereskedelmi egységekben ez megvásárolható. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a fogyasztói oldalon ez mondjuk beleütközik abba az irányba, vagy beleütközik abba a hamisítók által hozott termékkörbe, ami aztán innentől kezdve egyrészt minőségi problémákkal, másrészt pedig, ugye, ahogy említettük, gazdasági problémákkal párosul.
Mi a hamisbor útja? Tehát az elhangzott, hogy általában Ázsia a származási terület, de hogyan kell elképzelni? Más terméket beletöltenek egy hasonló formájú színű palackba, felcímkézik, hamis aláírások, stb. Az átlag fogyasztó hogyan szembesülhet ezzel?
Nagyon sokszor pontosan így, hogy olyan jellegű területekről származó beazonosítatlan tartalmú terméket lehet megvásárolni, vagy lehet kapni, amelyek mögött ugye nincs meg. Nagyon sok azonosítója van annak, ami a valid, vagy ilyen értelemben nem hamis terméknek az árujelzője. És hát teljesen természetes módon megjelennek az olyan jellegű termékek, amelyekben nem lehet kideríteni, hogy az van benne, nem az van benne. Adott helyzetben sokszor még bor íze is van, csak fel van cukrozva, adott helyzetben éppen túl van benne valamelyik íznek a sűrűsége ilyen értelme, vagy az íz élmény valamilyen szempontból túlzottan felfokozva. És ugye emiatt aztán nagyon nehéz megmondani, hogy ez ténylegesen valid, nagyon sokszor nem tudjuk pontosan, hogy azt isszuk-e, nem azt isszuk-e. Nagyon sokszor ugye más-más minőséget raknak egy palacba, meg megjelölvén azt egy nagyon magas minőségű termékként, többet fizet érte a fogyasztó, miközben maga ugye a termék messze nem éri el ezt a fajta minőségű kategóriát. De hogyha nézzük azokat a problémákat, amelyek mentén jelentkezik, az ugye arról is szól, hogy a hamis terméknek az előállítása mindig töredéke annak, mint amit mondjuk egy tényleges szőlészet borászaton végigvitt teljes érték vagy termelési folyamat során keletkezett borhordoz.
Mi a hamis boreladás melegágya? Az internet, a fesztiválok, a vendéglátás, üzletláncok, tehát mondjuk azért naívan, de azt azért feltételezem, hogy mondjuk szakboltba nem kerül be, mert hogy valószínűleg az átlagnál jobb, magasabban képzett hozzáértők dolgoznak ott, de mondjuk hipermarketekbe, nagy áruházakba, fesztiválokra esetleg, ahol hát nem biztos, hogy minden esetben az a kifinomodott nyelv ízlel, ott azért inkább el tudom képzelni. Hogy látja, mi a tapasztalat?
Az a tapasztalat, hogy a nagykereskedelmi láncokban, a kiskereskedelmi egységekben, a szakboltokban, maguknál, a borászatoknál is alapvetően azért azt a fajta bort lehet kapni, mint ami elméletileg a címkén rá van írva. Nagyon sok helyzetben viszont vannak olyan alternatív értékesítési csatornák, vagy olyan jellegű vásárlási helyek, ahol kannásan olyan jellegű kiszerelésben, ami nem feltétlen egyértelműen azonosított termék jellemzőkkel bíró címkézéssel van ellátva, vagy nem tartalmazza azokat az azonosító jegyeket. Ezeken a területeken azért elég nagy a valószínűsége annak, hogy az, amit veszünk, az nem feltétlen biztos, hogy az, amire számítunk. A másik része, hogy a vendéglátásban is elég erőteljesen beköltözött az a fajta gyakorlat, hogy valamiféle fajta csökkentett minőségben megjelenő bort értékesítenek egy sokkal nagyobb értékűként eladott termékként, vagy egy nagyobb értékűként definiált termékként, és azért ez is olyan jellegű csalás, ami a hamisítás oldalán mindenképpen egy elég komoly problémát okoz.
Azért elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy ugye a kimért vagy folyóborok az azért mindenképpen egy olyan terület, ami az átlagnál problémásabb. Hát én bőven láttam olyat, amire ön utalt a sajtótájékoztatón, hogy a 2 decibort egy pohárban hozta a pincér és rakta le a fogyasztó elé.
Ez jellemző problematika. Például, hogyha elmegyünk egy étterembe, elfogyasztunk egy decibort a vacsorához, nagyon sokszor ugye aki mért a házborát, azt úgy hozzák ki, hogy gyakorlatilag már egy kész pohárba öntött 1 decibort látunk, nem tudjuk, hogy azt melyik palacból öntötték ki, nem az orrunk előtt teszik ezt, nem ott a helyszínen végzi ezt el mondjuk a borhoz értő szakember, vagy és egy olyan jellegű pincér, aki ebben segít, hogy egyáltalán tájékozódjunk, hogy milyen jellegű bort fogyasszunk, és milyen jellegű bor az, amit éppen az adott vacsorához ki tudtunk kérni.
Egyáltalán az, hogy a ház bora, söre, sonkája, ez egy létező kategória? Tehát a fogyasztónak jogában áll tudni, hogy ő egy egri bikavért, egy olasz rizlinget, vagy mit kér, nem?
Egyértelmű. Ez már persze fogyasztóvédelmi terület, de mindenképpen nagyon fontos kérdés, hogy igen, itt minden esetben ki lehet kérni az adott palackot, minden esetben meg lehet nézni, hogy ez a termék az valide vagy sem. Ugye maga az egész fogyasztói szokás emögött mindenképpen érdemes valamilyen formában átalakítani, megváltoztatni, mert hogy ez a fajta fogyasztói szokás hozzáállás, ez azért át fogja billenteni azt, hogy amennyire lehet, kevésbé fogjuk a hamis terméket kérni vagy elfogyasztani.
Azt gondolom, hogy a forintosítható nagyon komoly nemzetgazdasági káron kívül azért tradíció, bizalom, akár mondjam azt, hogy gasztroforradalom, belföldi turizmus, családok, termelők helyzete, akik tényleg nagyon komoly munkát a saját kezükkel beleraknak, szóval azért több fogalom eszembe jutott.
Ez pontosan így van, tehát ennek ugye a következménye azok a társadalmi gazdasági hatások, amelyek megjelennek például egy borhamisításban, mint egy ágazathoz kapcsolódó hamis termékeknek a forgalmazásában, nagyon komoly kihatásokkal bír. Össztársadalmi, adott helyzetben lokális, gazdasági érdekek mentén. Úgyhogy csak belegondolunk azon, hogy visszaélnek egy névvel, egy földrajzi árujelzővel, ami keresztül például biztosított egy-egy termékkörnek a földrajzi megjelölése. Nagyon komoly károkat lehet okozni, és ott az ott élő családoknak nyilván ez mind-mind-mind bevétel kiesés, mind-mind olyan jellegű kihatással bír, ami aztán azt mondja, hogy az adott térségben nem csak gazdasági, társadalmi problémák is keletkezhetnek.
Pomázi Gyulát, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét hallották az elmúlt percekben.
Reggeli Monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Magyar vállalat került a leggyorsabban fejlődő MN régiós technológiai vállalatok top listájára. A vezetői döntéshozatal támogató szoftvereket fejlesztő Dintel Magyarország Kft. Szerezte meg a 42. helyet az európai, közel-keleti és afrikai cégek rangsorában. A vállalat ügyvezetője elmondta, 4 év alatt 25-szörösére növelték árbevételüket, ami tavaly meghaladta az 1,2 milliárd forintot. Üzleti intelligencia rendszerük már nemzetközi piacokon is elérhető. A jövőben a tengeren túlon és Romániában tervezi a terjeszkedést a vállalat, mondta Salga Péter, akit Somodi Evelyn kérdezett.
Mikor alapult meg pontosan a cég, és mikor kezdődött leginkább az a munka, ami most látszik kifizetődni?
Az első cég az 2000 februárjában alakult, tehát azóta létezünk hivatalosan, akkor volt az első értékesítésünk, és kezdetektől fogva üzleti rendszerek fejlesztésével foglalkoztunk. Elég hamar elindultunk a gyártó cégek, illetve olyan nagy kereskedelmi cégek irányába, akiknél valamilyen speciális automatizáláshoz kapcsolódó, vagy logisztikához kapcsolódó megoldást kell nyújtanunk, és azóta is egyébként ez egy nagyon fontos fókusz, azóta az agrár cégek is bejöttek még ezek közé a cégek közé, és minden hét vagy minden nap azért tartogat sikereket és kudarcokat is, én úgy gondolom, tehát az ügyfeleknél egy új projektnek a befejezése, azok a problémák, amik egy vállalatirányítási rendszer bevezetésnél igazából velejárói a munkának, azok azért folyamatosan nehezítik a feladatainkat, és amikor ezeket sikerül megoldani, akkor az egy nagy sikerélmény. Ezek az elismerések, mint ami most a Deloitte-tól is kaptunk, ez egy jó visszajelzés, de én úgy gondolom, hogy ez Magyarországnak is egy jó visszajelzés, hogy azért vannak ilyen cégek, nem egyedül vagyunk.
Viszont 2016-tól kezdődően volt egy nagyobb megugrás a cég életében, hiszen 2019-re 25-szörösére emelkedett az árbevétele a cégcsoportnak. Ez jelentősebb részben inkább a hazai lefedettség, vagy inkább a külföldi megrendelések hozták ezt a megugrást.
2012-ben alakult meg a romániai lányvállalatunk. Kolozsváron van jelenleg egy irodánk, de folyamatosan tervezzük, hogy Bukarestben is nyitunk. Én úgy gondolom, hogy ott is nagyon dinamikusan növekszünk. Ott a magyar piacon is egy jelentős növekedés volt. Voltak Európai Uniós támogatási projektek, ezek informatikai cégek számára mindig nagyon fontosak. Nem azért, mert mi pályázunk ezekre a pénzekre, hanem azért, mert az ügyfeleink, sajnos azt kell mondjam, akkor indulnak el ilyen beruházásokra, hogyha tudnak hozzá külső forrásokból is segítséget kapni. Bár ez hál' Istennek, én azt látom, ez a tendencia egyre inkább változik, és nagyon sok ügyfél fölismeri azt, hogy ezek megtérülő beruházások, nem várják, nem keresik az EU-s támogatási pénzeket, hanem tulajdonképpen azért, mert látják, hogy a folyamataik nem elég hatékonyak, szeretnék a termelékenységüket, a profitjukat növelni. Mi egyébként a saját cégünk keretében nagyon ritkán pályázunk. 5-6 éve volt az utolsó ilyen pályázatunk, mert hogy én tényleg abba hiszek, hogy akkor állja meg egy új fejlesztés a helyét, hogyha önmagába üzleti hasznot hoz. Tehát, hogy persze az tök jó, hogyha van hozzá egy támogatás, de nagyon sokszor azt látom, sajnos az ügyfeleknél is, de magunknál is tapasztaltam ezt korábban, hogy eltorzítja az eredeti célt az, hogy van egy pályázatos keretrendszer, és abba kell beleszorítanunk a projektet. Óhatatlanul meg kell felelnünk követelményeknek. Egy ilyen fejlesztésben nagyon nehéz még ilyen plusz tényezőket beletenni.
Egy picit gyakorlatiasabb kérdésem lenne, hogy a hallgatók is pontosan értsék. A mesterséges intelligencián alapuló big data-val, azaz nagy adattal dolgozó rendszerek pontosan hogyan tudják segíteni a döntéshozókat, milyen funkciókkal segítik őket a döntéshozásban?
Igen, hát itt az fontos azért, hogy a mesterséges intelligencia ez így beivódott a köznyelvbe, tehát hogy a valóságban egyébként ezek gépi tanuló algoritmusok, olyan statisztikai, matematikai algoritmusok, és pontosan emiatt az adatoknak az elemzése egy nagyon fontos feladat. Inkább példákat mondanék, tehát például a közlekedési vállalatoknál a villamosról, buszról leszálló, felszálló embereknek a megszámlálása egy videó streamből, az például egy ilyen gépi tanulók feladata, ezt is csináljuk. Az országos mentőszolgálatnak segítünk abban, hogy a P1, P2, P3-as, tehát P1, amikor szirénázik a mentő, illetve a szekunder szállítási feladatokat előrejelező próbáljunk optimalizálni a működésükön. Éttermeknek, sütőzeneknek segítünk abban, hogy a múltbeli adatok alapján előrejelezzük, hogy mennyi péksütemény kell a következő napokban legyártani, hogy pontosan annyi legyen a polcon, vagy közel pontosan annyi, amit elvisznek. És nagyon sok olyan terület van, ahol a saját adatokon kívül külső idősorokat is be kell vonni az elemzésbe. Van egy nagyon komoly adatbázisunk, ami egyébként publikus, és folyamatosan elemezzük a vállalatoknak a számait, tehát a forex adatok, az, hogy milyen időjárás van egy adott régióban, egészen odáig, hogy New Yorkban hány vezetői engedélyt adtak ki. Ezek mind hatással lehetnek az egyedi vállalati adatokra, befolyásolói lehetnek annak, hogy most éppen mit gyártsunk, mire készüljünk. Néha elfelejtjük, hogy azok az adatok egyébként, amik hatással vannak ránk, azok sokszor publikusan elérhetőek. Nyilván ehhez a elemzéshez nagyon komoly számítási kapacitás kell, de a technológia az már megvan, és a KKV-k számára is elérhető, amivel ezt ki tudják aknázni.
Hogyan történik egyébként a cégnél a termékfejlesztés? Vannak ugye különböző gyártó és agrárvállalkozásokat támogató platformok, termékek. Ezek mennyire igénylik a kapcsolattartást a piaci szerepvállalókkal?
Nagyon fontos a piaci kapcsolattartás, tehát én azt gondolom, hogy a termékek, a jó termékek azok nem a tárgyalóasztalnál születnek meg, vagy legalábbis nem a fejlesztő cég tárgyalóasztalánál, hanem az ügyféllel való együttműködésben az ő ötletei, meglátásai alapján. Tehát ez nagyon fontos nekünk, hogy folyamatosan szondázzuk az ügyfeleinket, és keressük a jobbítási, fejlesztési lehetőségeket. Az egyik fő termékünk, a váltirányítási rendszer, az gyakorlatilag szinte csak így fejlesztő. Tehát nyilván vannak ott is olyan modulok, amiket újraírunk, meg vannak új modulfejlesztéseink, de jellemzően az is mind az ügyfelek igényei alapján. És vannak olyan területek, leginkább a mesterséges intelligencia, illetve adatelemzés, ahol meg kell néznünk a piacot, nyilván az igényeket is meg kell nézni az ügyfeleknél, és támaszkodva a magyar emberek kreativitására és okosságára próbáljuk azokat a termékeket, szolgáltatásokat kifejleszteni, amivel jobban tudunk lenni esetleg még a globális szoftverszállítóknál is.
Adintel Magyarország Kft. Ügyvezetőjét, Salga Pétert hallották.
Reggeli Monitor.